kedves gyülekezet, azok kedvéért, akik nem követték az egész egyházi esztendőben velünk együtt azt a programot, amit követünk, azok kedvéért említem, hogy az az ige vezet bennünket ebben az évben, adventtől adventig, ami János evangélium a 6. részének a 45. versében olvasható, így szól, hogy mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Istentől tanítottak akarunk lenni, úgy, ahogy ezt eleink megfogalmazták, megértve, olykor esetleg velük vitatkozva, jutunk hitvallásunkban ahhoz a fontos témához, hogy az igehirdetés nyelvének mindig az adott nép nyelvének kell lennie, azon a nyelven kell szólni az igének, hogy érthető legyen az üzenet, hiszen a nem érthető üzenet az bámulatot, félelmet kelthet, és azt a különös érzést, hogy nem vagyunk egyenrangúak azzal, aki szól, és nincs is szükség a megértésre, csak az engedelmességre, a vak engedelmességre. De azt kell mondanunk, hogy ez teológiailag és emberileg sem elfogadható gondolat. Az ember emészti a hallottakat, és azokat bizonyos kritikával hallgatja, részeket, amiket megértett, és meggyőződött esetleg róluk, az etika követelményeinek megfelelően magáévá tesz, hiszen az etika mindig együtt jár a dogmatikával, tanítást követnie kell a döntésnek, valamit megértettem, akkor azt követnem is kell, tudatlanság ideje elmúlt, de világos, hogy amit nem értek, azt nem gyakorolhatom, nem élhetem meg, és nem követhetem. Egy olyan világban élünk, és él minden ember, és élt előttünk is, amiben sok érthetetlen dolog van. A teremtett világ tapasztalati részét azt értjük és félreértjük, jól értjük, vagy kevésbé jól, önző módon, vagy megértően. És azon kívül vannak a titkok, a rejtett törvényszerűségek, egy-egy szakterület tudósai kutatják a mélyebb összefüggéseket, filozófusok is megpróbálják a dolgok mozgató rugóit, elveit megérteni, összefoglalni, megvitatni a világgal. De hát ez csak egy része. A világnak mindig alázatra int bennünket a gondolat, hogy a nagy egésznek egy kis töredékét értjük csupán, és még az is lehetséges, hogy a most vitatott, el nem fogadott dolgok abban a nagy egésznek, abban a részében találhatók, amelyet nem tudunk felfogni, amelyhez nincs kulcsunk, eszközünk. Már ennél a pontnál van egy kis problémánk, milyen eszközeink is vannak nekünk. Hát csupa olyan eszköz, amelyet ebből a teremtett világból veszünk, az egyszerű kis törött cserép edénytől kezdve, amellyel, ahogy a Biblia mondja, parazsat vagy vizet meríthet az ember, kanálként használhatja, a faágig, amellyel le lehet piszkálni a gyümölcsöt, az állatvilág is használ ilyen eszközöket. Tudunk ma már madarakról, amelyek kis dróddarabbal piszkálják a kukacot, hogyha nem érik el a csőrükkel, vagy a főemlősök közt is van olyan, amelyik eszközt, faágat használ. Hát az ember is ennek a teremtett világnak részeként eszközökhöz nyúl, bonyolultabbakhoz, mint amiket az állatvilág használ. De ezek mind a teremtett világ részei, amelyek által jól-rosszul megérthető a teremtett világ. De vajon a teremtő megérthető-e ezekkel az eszközökkel? Hol az a kis dróddarab, amivel őt megpiszkálhatjuk, vagy hol az a lencse, amit keresztül ő megérthető, tetten érhető. Bizony, be kell vallanunk, hogy őt a teremtőt, mi teremtmények nem tudjuk megérteni és felfogni, ha ő ki nem jelenti magát nekünk. Ha kijelenti, akkor a kijelentésnek azt a formáját vizsgálhatjuk csak, ami a mi teremtett világunkban, a mi eszközkészletünkkel megragadható, és ebben is tükör által homályosan látunk, rész szerint van bennünk az ismeret. Ezek is a Biblia szavai. Hát, hogyan jelenti ki Isten magát ennek a világnak? Hogyan fordítja le az üzenetet a mi nyelvünkre, hogy lesz emberivé az elvont isteni üzenet? Ezt próbálja meg János az evangéliumának az elején elmondani az összefüggés kedvéért a 9. verstől, az első fejezet 9. versétől olvasom az igét, de nem tudom, 9-től a 18-ig nem fogom tudni az egészet értelmezni az idő rövidsége miatt, és azért is, mert rész szerint van bennem is az ismeret, de így szólít hozzánk ez az ige: az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és kiáltott mondván: ez volt, akiről mondtam, aki utánam jő előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Nem könnyű szavak ezek, szívesebben olvassuk János evangéliuma bevezető szavai helyett Máté vagy Lukács evangéliumának a kezdetét. Azt minden garázsonykor elővesszük, vagy a napkeleti bölcsek jelennek meg a kis kincses ládikóval, teveháton, messze földről a csillagot követve. Ez olyan kedves, minden gyerek által érthető, követhető történet, vagy a pásztorok ülnek kint a réten, éjszaka gyanútlanul, és ásítozva nézik az eget, amikor ott angyalok sokasága jelenik meg, és azt kiáltják, hogy a földön békesség, dicsőség a magasságban Istennek, és született néktek a megtartó, aki Úr Krisztus a Dávid városában. Ezek kedves, modellezhető történetek, és hát ritkán nyúlunk János evangéliuma elvont bevezető szavaihoz, amikor is az ige testé lételéről beszél az apostol. Pedig nem mond olyan nehezen emészthető dolgokat. Mikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor sokaknak feltűnt, hogy nem a hohmecolás módszerét választotta, vagy nem csak azt, a bölcselkedést, vitassuk meg erről és arról a dolgokat, mi szól mellette, mi szól ellene, egyrészt, másrészt, hogy néznek ki a dolgok, hanem elkezdett példázatokban beszélni nekik. És nem arról szólt, hogy milyen különös szellemi változásokat idéz elő a megértett gondolat az ember szívében, és erről lehetne egy hosszú filozófiai értekezést tartani, hanem körülnézett, aratás ideje volt, és azt mondta, hogy megy a paraszt a földjén, és szórja a magot. És hát az egyik mag ide esik, a másik oda esik, és elkezd valami derengeni az emberek fejében, hogy a hirdetett ige, a megszólító isteni üzenet is valami hasonló dolog. Titok a mag, ösztönösen vetjük a földbe, és aztán őröljük a malomban egy részét, sütünk belőle kenyeret, ami éltet, és a kenyér fogalommá lesz, ami számunkra, de hát erre a magra más is leselkedik, a madarak is elkapdossák, ami kipereg a kézből, kendőből vető paraszt elől, aztán ott van a gyom a földben, ami erősebb mindig, micsoda érdekes és fontos üzenet, hogy a gyom, ami magától terem, erősebb sokkal, mint a kultúrnövény. Gyomot nem kell locsolni, a legnagyobb szárazságban is tele ez a kert is gyommal, nem győzzük kaszálni. De a kultúrnövények haldoklanak, ha nem kapálgatjuk körül őket, nem óvjuk őket széltől, naptól, nem locsoljuk őket. Hát különös üzenet ez az igéről is, amely oly védtelen, olyan mustármagnyi, most egy másik képet idehozva, olyan pici, olyan különösen esendő, és meg is hal ráadásul a földben. És ha ez nem történik meg vele, akkor nem lesz termés, nem lesz folytatás. Ezt valahogy kezdték érteni az emberek, és kezdtek gondolkodni azon, hogy mit is jelent, hogy Isten megszólalt ebben a világban. Istenről csak ilyen nagyon emberi nyelvre lefordított kijelentéseket tudunk érteni. Isten megszólalt, kezdi a Biblia. Isten szólt, és elkezdett a világ megváltozni. A tohuvabohuból, a nagy ős káoszból elkezdtek a dolgok a helyükre kerülni, és aztán kiszínesedett, élettel telt meg a világ. Aztán Isten megharagudott, vagy Istennek megesett a szíve, vagy még korábban az embert elkezdte formálni, ahogy a szobrász az agyagból hólemet, emberforma szobrot formál, összegyűjti a föld valamennyi elemét, ezt jelenti azt, hogy a föld porából alkotta, nincs benne semmi, kívülről hozott anyag, de mégis, ami a földhöz kötődő anyaghalmazt, elemek halmazát életre kelti, az nem található benne az anyagban, de ahhoz kötődően megjelenik. Ez pedig Istennek az a lelke, ami sajátossá teszi az anyagot, ami a világot másmilyenné teszi, de ennek is vannak különböző fokozatai, mert nem csak élő, gondolkodó, alkotó lényé válik általa az ember, hanem képes valamit befogadni és átélni Istennek abból az elrendező elvéből, abból a szellemiségéből, ami jelen van ugyanezen a világon, de a világ valahogy nem akarja befogadni. Mert az Isten szellemisége az mindig valamilyen harcot is hoz az embernek az életébe. A sötétséggel ütközünk mindig, amikor az isteni dolgok megjelennek. Ahol Isten megjelent, ott elmúlt a káosz, a sötétség, a dolgok a helyükre kerültek, és Isten féken tartja, azt mondja a Biblia, az óceánokat is, a vizeket, megszabta a határukat, nem törhetnek onnan ki, kivétel persze a szökő ár, de hát ez messzire vinne, hogyha végig gondolnánk is ott az özönvíz története, amit mindjárt a kezdetekben a Biblia is rögzít, és más népek kultúrájában is megtalálható, de az isteni jelenlét a robbanó erőket, azokat megpróbálja beszorítani az élet, az építés a szeretet kereteibe, nem más keretekbe. Nem a tehetség, az erő, az áldás kioltásának a rabságába szorítja bele, hanem a szeretet korlátai közé. Csak ez a korlát létezik a gondolkodó, a felnőtt, az igaz lelkű ember számára. Szabad neki szeretetből meghalni is, ha kell az ő barátaiért odaadni az életét is. Szabad neki lemondani az előnyeiről, szabad lemondani kiváltságairól önként, és így lesz akár a rabság is Isten tiszteletté, szolgálattá, tartalmas életté. Évi imádságot kért a Schiffer nagymamáért, akinek a temetésén éppen arról elmélkedtünk, hogy az ő egész ideje, hát a mi történelmünk legsötétebb, legnehezebb időszakára esik. 1926-ban született, nem mondom végig mindazt, ami hát az életében volt, de el lehet képzelni. 12 évesen kezdett el dolgozni háztartási alkalmazottként zsidó családoknál. Végig élte velük mindazt, ami a mi történelmünk legsötétebb, legszégyenteljesebb időszakát jellemzi. És azután jött a második világháború után az az időszak, amikor romokból mindent újjá kellett építeni. A család egyik fele börtönben volt, politikai okokból, a baloldaliak is, mert miért ne. És ebben az időszakban soha nem veszítette el a humorát, a kedvességét, a vendégszeretetét, és miközben 300 csirkét nevelt, és kecskéi voltak, és mindenféle egyebet végzett, születtek a gyermekei, a közben a börtönben lévő családtagok gyermekei is ott éltek, onnan jártak iskolába, ő gyalog hordta fel a vizet, mert nem volt vízvezeték se, az állatoknak és az embereknek egyaránt az egész élete kemény munkával telt el, de élete végéig öröm és hála volt a szívében. Isteni módon élt, más szellemben, mint ahogy az emberek a világra gondolnak, általában békeidőben is tele elégedetlenséggel. Az ő számára ez a nehéz időszak nem büntetés volt, nem azt mondta, hogy miért pont az én időmre esik ez. És szoktunk néha ilyet mondani, hogy jaj, még ennyi vagy annyi van vissza az életemből, és akkor ezt a hátralévő időt most esetleg újabb próbák és elvonások súlya alatt kell megélnem. Na de hát azt mondja éppen János itt a világosságról, ami ugye megvilágosít minden embert, hogy ez a világosság a sötétségben fénylik. Nincs értelme, ha nincs jelen a világon a sötétség. A sötétségben fénylik. A sötétség nem fogadja be, örök harc van sötétség és világosság között. Isten kijelentette magát ebben a világban, az első szava, üzenete, kiáltása a nagy sötét semmiben, úgy borékoló semmiben ez volt, hogy legyen világosság. Nem baj, ha meglátszódnak az összekeveredett, rendetlen dolgok. Nem baj, ha kétségbe esünk, hogy na hát mi lesz ebből, lesz ebből egyáltalán valaha valami. Nem baj, hogy ilyen érzések környékezik a gyanútlan ember. De Isten látja ebben az ős káoszban, nagyon nagyot előre ugorva a mi törékeny életünket, sorsunkat, beilleszti azt, be akarja illeszteni. Abba a kis részletbe, a nagy puzzle-nek, abba a kicsi részletébe, ahová igazán nem illik bele más, a mi életünk illik bele, és ebben az ő nagy teremtő adó szeretetében jelenik meg a kijelentés, élő, üzeneteként, mintájaként a testélet ige is. Az apostolok és János is, aki ezt a kis szöveget itt leírta, mondjuk így, hogy bele szédültek abba a mintába, amit Jézus hozott ebbe a világba. Az ő személye nem csak összeköt, meg is oszt ma. Így vagyunk lehajtott fejjel a zsidóság előtt, amelyből Jézus támadt testileg. Mindig elmondom, hogy ő nem volt kikeresztelkedett zsidó, akár milyen furcsán hangzik is ez. Részt vett abban a ceremóniában, amit így mondjuk keresztelő János végzett, de nem azért, hogy elhagyja ősei hitét, nem volt ott akkor a környéken, azok között az úgynevezett megkeresztelkedők között pogán kívülről jött személy, nem ezeknek hirdette keresztelő János a keresztséget, nevezzük most így ezt a ceremóniát, hanem azoknak, akik beleszülettek a mózesi törvényekbe, akiket körülmetéltek férfiként, vagy a nők is bevonódtak ebbe a nagy közösségbe, de azt mondta keresztelő János, hogy a szívetek nincs körülmetélve, pogány módra éltek. És ezt a pogányoknak adott ceremóniát önként vegyétek ti is magatokra, ismerjétek el, hogy lélekben pogányok vagytok, hogy szív szerint is ezután, saját döntésetek révén is ennek az isteni világosságnak a hordozói legyetek, amiről itt János evangéliuma beszél. És ezek az emberek keresztelő Jánossal az élen mit sem tudtak a 20.-21. századról, arról a vitáról, hogy bele kell-e kerülni az alkotmányba Isten nevének, vagy az európai nagy közös nyilatkozatokba, hogy kié ez az ország, mit jelentenek szimbólumai, mit sem tudtak arról, hogy a mi karácsonyaink úgy fognak telni most már, hogy kereszteket állítanak, csak azért, hogy nehogy odaférjen a Hanuka egyesek, micsoda zűrzavar, butaság és szeretetlenség lesz, és hogy ennek a jelnek a nevében embereket fognak megölni, elkergetni, megalázni, szidalmazni, micsoda gyalázat mindez, ami történt, nem tudott erről semmit keresztelő János, és nem ezért jött ebbe a világba a Krisztus sem, és nincs is semmi köze ezekhez a politikai szándékú kirekesztő, megkülönböztető dolgokhoz. Ő éppen azért jött, hogy lerontsa a kereszt által az ellenségeskedést, a konfliktust. Ahogy Michelangelo az egyik szonettjében írja, hogy karját tárja az isteni szeretet felénk a keresztfán. A kereszt nem elválaszta, a kereszt nem a halálnak, a visszafordíthatatlan drámának a szimbóluma, ezért nem szoktunk korpuszt tenni a keresztre, sőt látható itt, hogy a mi keresztünk az inkább egy élő szőlőtőnek a karója. Most el kell mondanom, hogy már lecsipegettük róla a szőlőfürtöket, mert volt egy 5 fürt rajta, és hát nem mindenki kóstolhatta meg, de ezek kedvéért jelentem, hogy nagyon finom. Finom volt a rajta lévő szőlő, mert azt akartuk, hogy az az üzenet jöjjön inkább át, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. És a szőlővesszőn jelennek meg a gyümölcsök, az élet jelenik ott meg, és Istennek az önmagáról adott kijelentése az életről szól. Egy kedves emberben, egy szolidáris emberben, egy magát odaadó emberben, aki azt mondta, nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, ti az én barátaim vagytok. Hogy ebben jelenjen meg az, ahogyan Isten gondolkodik. Ahogy Isten önmagáról is gondolkodik, hogy ne a mi képzelgéseink a földi zsarnokokról, a rossz apákról készített elképzeléseink uralják a hitünknek a világát, hanem legyen egy mintánk arról, hogy milyen lenne az Isten, hogyha ember lenne. És Istennek ez a kijelentése, ez az igéje, hogy ő jó, hogy ő szeret, hogy ő adni akar, hogy elfogad, hogy magáénak ismer el. Istennek ez a kijelentése megjelent képben is, példabeszédben. Isten példabeszéde, önmagáról adott példabeszéde, emészthető példabeszéde a mi úrunk Jézus Krisztus. Teológusok sokat vitatkoztak az elmúlt 20 évszázadban azon, hogy milyen mértékig, hány százalékig Isten, hány százalékig ember, nem tudjuk magunkban sem igazán megállapítani. Ezt nem vagyunk statisztikusok, vagy kémikusok, vagy nem tudom én, még lelkészek se igazán, akik ezt a két dolgot valahogy jól tudják együtt kezelni. Gnosztikusok azt mondták, hogy ez nem ugyanaz a test, ami nekünk van. Hát vesztükre pedig jobban tudtak görögül, mint mi. Az a kifejezés áll ott, a szarx görög szó, ami hát nagyon is testet jelent. Nagyon nem elvottan jelent testet, hanem húst jelent. Ami hát azt a megfogható, bámult, vagy olykor szégyelt alakot és tömörséget jelenti, ami nekünk is húzatként megadatott, és ez a test nem elvont test volt, ennek minden fájt, ezen csorgott a veríték is, vagy a könnyek csorogtak ugyanabból a szemből. Ugye nem, ilyen apró részleteket nem jegyez fel a Biblia, de elképzelhető, hogy amikor Jézus ment az úton, és azt mondja a Biblia, hogy úgy szorongatta őt a tömeg, hogy lépni is alig tudott, és megállt a tömeg, és esetleg ő felsziszent, és megkérdezte valamelyik tanítvány, mondjuk Tamás, hogy miért sziszentél fel, akkor lehet, hogy azt mondta Tamáskám, azért, mert az én lábamon állsz, és az fáj. Légy szíves, szállj le a lábamról. Ezeket a Biblia nem jegyzi föl, de ez miért ne lehetne így? Hát, ha nekünk életünkben már számtalanszor ráléptek a lábunkra, miért ne történhetett meg Jézussal ez, hogy valaki a kemény marhabőr sarujával rátaposott az ő sarus mezitlábas lábára, és ugyanúgy lehorzsolta és fölsziszent. Ez ugyanolyan test volt, táplálkozott, örült, szenvedett, sőt, megkísérthető test volt. Ugye a gnosztikusok is különösen szeretnék ezt úgy elhárítani, és azóta is oly sokan, akik elvont a világ érintéseitől elzárt világba menekülnének, azt szeretnék gondolni, hogy a Jézus teste hát könnyű volt neki, érinthetetlen test volt, de azt mondja az ige, hogy mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Ugyan nem követte el a bűnöket, de a bűnöket hordozta valamennyiünkért, tehát minden bűnnek a pecsétje, a lenyomata rajta volt, és mindennel megkísértetett, nem csak a pénznek, a kenyérnek, a hírnévnek és egyebeknek, a világfeletti uralomnak a kísértéseivel, de ezek mellett mindenféle kísértés is érintette őt. Teljes volt az Isten dicsőségével, teljes volt kegyelemmel és igazsággal, de teljesen test volt, törékeny volt, fáradékony volt, vérző volt, vagy ellenkezőleg örvendező, mosolygó és kedves. Isten tükröztette magát ebben a testben, és ebből az ő teljességéből, amiben a test a lélek uralma alatt volt, ebből vettünk mi is kegyelmet kegyelemért. Azt olvastuk itt a bevezető gondolatokban, hogy akik befogadták őt, azok, és akik az ő nevében hisznek, azok ugyanúgy lélektől születetteknek minősülnek, mint ő. Nem baj, ha nem értjük, hogy mit jelent a szűztől fogantatás dogmája. Ebben az igazi üzenet, ami számunkra az, ami itt van, hogy mi is lélektől születettek lehetünk. Van földi apánk, Jézusnál ezt nem lehetett tetten érni, gúnyolták is, ezért később azt se tudjuk, hogy ki az ő apja, és lehet, hogy mielőtt mindent mélyen megértett volna kisgyerekként, ezt mondta mindig Mária, hogy ne foglalkozz ezzel. Isten vállalja az apaságot feletted, a mindenható örökkévaló Isten a te atyád, és nem vagy törvénytelen semmiképpen. Isten a te atyád, és átjött az ő életén Istennek a teljessége. Bárcsak mi is ilyen lélektől vezetettek lennénk. Ugye az a különös dolog történik, és itt valahol be is kell most fejeznem már, hogy az Isten nem látta senki, mondja János, az Istenről elhozott egy képet nekünk, és lejátszotta előttünk Jézus, és ezért mondhatja őt, hogy aki engem látott, látta az atyát, látni akarja, a látás tapintás, ízlelés eszköze nélkülözhetetlen a számunkra, akkor ezeket megemlítve az ige Jézussal kapcsolatban mond ilyeneket, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, kezét rájuk vetette, mert fontos volt az érintés, és így tovább. Isten soha senki nem látta őt. Kijelentette nekünk Jézus, a zsidó Jézus az ő életén és történetén keresztül. És innentől kezdve mi is Isten gyermekei lehetünk, mert Isten magához fogad, adoptál bennünket. És amikor azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy van egy papírunk. Még csak nem is azt jelenti, hogy meg vagyunk keresztelve. Nem baj, az megtörténik, de nem azért vagyunk keresztények, vagy nem vagyunk még keresztények akkor, ha meg vagyunk keresztelve. A keresztény, vagy keresztjén, mindegy, csak Magyarországon van ezen vita, hol másút lenne. Tehát a keresztjén az, az, aki olyan, mint Krisztus. Ebbe mi mániákusan beleszoktuk mindig szőni azt is, hogy nem lehet keresztény az, aki Jézus vallását és népét nem fogadja el, és nem tiszteli, és nem teszi a magáévá. Nem kell természetesen ez az, hogy valaki zsidóvá térjen be, az nehéz dolog. De az semmiképp nem tartozik bele, hogy kárhoztassa, elvesse, bírálja, gúnyolja, pláne vagy üldözze azokat, akik ebben születtek, vagy ezt választották. De Krisztusiak vagyunk-e? Bennünk éle, átjön-e az életünkön Krisztus? Olyanok vagyunk-e, mint ő? Fontos-e a döntéseinkben, hogy mi is úgy tükrözzük vissza az örökkévalónak a valóságát, teljességét, dicsőségét, ahogy ez rajta tükröződött. Ahogy élt köztünk, ezt mutatta meg, hogy lehet így is. Azért hát nem a keresztség által, hanem a Krisztus követése által és Isten kegyelméből lehetünk mi is lélektől születettek, és akkor a soha nem látott Istent és a soha nem látott Jézus Krisztust meg tudjuk jeleníteni ebben a világban, nem a politikai szólamok szintjén, hanem a hétköznapi életben, a kenyértörés csodájában, a gyöngékhez, a betegekhez való lehajlásban, a hatalmasokkal szembeni tiszta kritikában és bátor hitvallásban. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy így legyen. Amen.